A reneszánsz idején sokan úgy vélték, hogy az emlékezet mágikus dolog, az okkult tudományok legsötétebbike. A kor varázslói és alkimistái, amellett, hogy aranyat próbáltak előállítani, rituálék és szimbólumok révén igyekeztek hatalomra szert tenni, a világ uraivá válni. A rózsakeresztesek és a szabadkőművesek hittek abban, hogy az ember egyre magasabb értelmi szintre jutva fokozatosan mindenhatóvá és mindentudóvá válik, akár egy isten. A legmágikusabb művészet az emlékezet, amely szerintük a kreativitást és a fantáziát ötvözte az ember isteni teremtő erejével. Ha jobban belegondolunk, nem is olyan különös, hogy így gondolkodtak. Vajon lehet-e teljes életet élni emlékek nélkül? Képes-e a memória jó és rossz irányba is hatni, vagy megmutatni a jövőt? Hogyan felejtünk, és mit jelent az, hogy minden egyes emlékünk az igaz és a hamis határán billeg? S vajon miért vagyunk mégis többnyire az emlékeink rabszolgái? A titokzatos memória című könyv a norvég testvérpáros Ylva Özbü neuropszichológus és Hilda Özbü író, újságíró felejthetetlen könyve feltárja előttünk, ahogyan az agyunk varázslatos módon előhívja a már meglévő tudásunkat, és újra teremti számunkra a letűnt pillanatot. És hogy mi mindent mutatnak még, arról a fordítás Domsa Zsófiával beszélgetünk.
Ez egy ismeretterjesztő szöveg, vagy olyan mű, ami tulajdonképpen egyszerre akar tájékoztatni, informálni, és ugyanakkor szórakoztatni. Tehát egy tudományos témát igyekeznek úgy földolgozni, hogy ne a tudományossága legyen a fontos, hanem inkább a kultúrtörténeti, antropológiai összefüggései, történeti összefüggései ennek az emlékezet kérdésnek, ami ugye ott van velünk, folyamatosan kísér bennünket, hiszen a hétköznapjainkban állandóan szerepel, vagy ott van ez a kérdés, hogy miért felejtünk, miért emlékezünk valamire, mitől ívódnak elő emlékek a fejünkben.
Most, ahogy hallgatlak, az jutott eszembe, hogy a memóriával, meg az emlékekkel kapcsolatban nagyjából úgy gondolkodik az ember, mint mondjuk a lélekkel kapcsolatban, hogy el nem tudjuk képzelni, hogy ez hol lakik. Valóban nem tudományos munka ez, de nagyon-nagyon sok olyan információ van, akár az agy működéssel kapcsolatban, amit ugye az átlagember nem nagyon tudhat.
Pontosan, és a könyv közben azt is elmondja, hogy valóban, hogy a lélek, illetve az álmok fészkét nem tudjuk, mert hiába izgatja az ember fantáziáját nagyon sok évszázada, hogy ezek honnan kerülnek elő a fejünkben, és miért olyan valóságosak. A könyv mégis megpróbálja ennek a mérhető részét is megmutatni, hiszen az elmúlt évtizedekben történt ezen a téren is áttörés. Tehát olyan műszerek vannak, állnak rendelkezésre, és olyan mérési technikák, amelyekkel ugyan gondolatot olvasni nem lehet, hála Istennek egyelőre, de azt mégis lehet mutatni, hogy hogyan képződnek az emléknyomok. Tehát ez teljesen világosan kimutatható számítógéppel, MRI vizsgálattal, hogy hogyan rögzülnek, vagy hogy hogyan jelennek meg az ember agyában ezek az ingerületek, az egészen pici ingerületek, ugye az emléknyomok, amelyek később aztán az emlékek alapját képezik.
Biztosan mindenkinek meg lesz a saját rádöbbenése, hogyha olvassa a könyvet, és valószínűleg nem is egy, de számomra teljesen hihetetlen volt, hogy valójában azok az emlékek, amiről én azt gondolom, hogy csak az enyémek, és pontosak, és igen, azok határozzák meg az én mostani személyiségemet, hogy azok mennyire képlékenyek.
És tulajdonképpen az, hogy erről nincs is teljes konszenzus, hogy ez hogy is zajlik pontosan, és hogyha valaki megnézi a könyvet, látja, hogy a borítóján egy ez a csikóhal, vagy tengeri csikó van. És ugye ez azzal függ össze, hogy van ez a pici kis szerv a halántékunk mögött, két oldal, a hipokampusz, aminek ugye csikóhal formája van, és tulajdonképpen a vita, ez a nagyon hosszú évek óta zajló vita az emlékezet kutatásban arra irányul, hogy ennek a hipokampusznak, ennek a pici szervnek pontosan mi a szerepe. Hogy csak az a szerepe, hogy bejutassa az agyba, és később elengedje az emlékeket, vagy pedig abban is szerepe van, hogy amikor visszaemlékezünk az emlékekre, valamilyen okból előhívódnak a fejünkben, szándékosan vagy véletlenül felidézünk eseményeket, benyomásokat, történéseket, akkor a hipokampusz hogyan állítja színpadra a fejünkben ezeket a régmúlt eseményeket, hogy tulajdonképpen a fejünkben nem is raktározódik el az emléknek minden egyes kis részlete pontosan, hanem hát mint egy színházi előadásban egy kelléktárból pakol elő ez a bizonyos hipokampusz elemeket, és azzal teszi teljessé azt a benyomást, ami megjelenik a fejünkben, és valóban ez manipulálódik, hiszen ahányszor előhívjuk az emléket, úgy mint egy rendes színházi előadás, ugye mindig eltér minden este más, tehát ahányszor előhívunk egy emléket, annyiszor újra színeződnek benne bizonyos elemek, esetleg cserélődnek ki, és ezt nagyon könnyű befolyásolni, anélkül, hogy ezt ilyen rossz értelemben vett befolyásolásnak kellene tekintenünk. Tehát azt, hogy mondjuk az édesanyánk elmesélhet egy gyerekkori történetet, az a mi fejünkben esetleg úgy rakódik le, mint a mi saját emlékünk, holott már nem emlékezhetünk rá, hiszen a gyermekkori amnézia törölte.
Ez is egészen meghökkentő, hogy mi mindent lehet művelni egy emberrel csak azáltal, hogy megváltoztatjuk az emlékeket.
A pozitív oldalát emeli ki a könyv. Tehát azt mondja, hogy ha valaki például depresszióban szenved, vagy trauma érte, akkor pont ez ilyen pozitív emlékek előhívásával, illetve a trauma emlék feldolgozásával hogyan lehet rajta segíteni. Ezt nem is gondoltam én se, hogy tulajdonképpen a depresszió és a felejtés például mennyire összefügg. Tehát, hogy az a munkamemória, amit ugye folyamatosan használunk, ez a rövid távú memória, ami az információk folyamatos feldolgozását végzi minden egyes időpillanatban, az egy depresszióban szenvedő betegnél esetleg blokkolódik. Éppen ezért ugye folyamatos memóriazavarral, emlékezetvesztéssel küzd, ami még jobban, még súlyosabb állapotba taszítja őt, mert hiszen úgy érzi, hogy nem ura a saját életének, ha elveszti az emlékek fonalát. És ugye ezzel lehet több módon segíteni. És még egy dolog még eszembe jutott, ami nagyon nagy élmény volt, így ilyen rácsodálkozás, hogy hát valóban evolúciós szerepe van annak, hogy ugye egyrészt emlékezünk, és az emlékeink által folyamatosan a jövőre is irányul a gondolkodásunk, tehát elképzelünk szituációkat, modellezünk helyzeteket, veszélyhelyzeteket, jó vagy rossz értelemben, tehát mondjuk a rossz értelemben az, hogy milyen fajta veszélyforrások fenyegetnek bennünket a jövőben, és arra igyekszünk felkészülni, illetve hogy az elvégzett munkánk esetleg milyen módon jutalmazódik a jövőben, tehát ez is összefügg azzal, hogy milyen jellegű emlékeink vannak önmagunkról, nem törlődnek ezek az emlékek, hanem képessé tesznek bennünket arra, hogy jól funkcionáljunk. Tehát mondjuk azt szoktam mondani az ember magára, hogy nem ismeri a jövőt, holott állandóan gondolatban állandóan előre szaladunk és tervezünk, tehát előre utazunk fejünkben, időben. És ugye ezt az evolúció kutatók szerint, hogy ez már a 200 ezer évvel ezelőtt lejátszódó folyamat, tehát amikor az agyi érés bekövetkezik a Homo sapiensnél, és az agykéreg kialakul, ez a tulajdonképpen egy kilós massza az ember testében, abban ez egy rendkívül fontos folyamat és lépcsőfok volt, hogy elképzelte azt, hogy mondjuk ő elindul, és az útja során, ugye ráadásul dögevő volt az ember eredetileg, tehát az útja során neki szüksége lesz mondjuk egy szakócára, és azt ő magával viszi, mert ha talál egy dögöt, akkor azt azzal föl tudja darabolni, sőt, ezt a szakócát esetleg arra is tudja használni, hogy megvédje magát. És a könyvben egy nagyon jó pofa példa van erre, hogy ahogy egy 2-3 éves kisgyerek is, mondjuk amikor elmegyünk vele sétálni, kirándulni, akkor a kis táskájába bekészíti a septapaszt, meg a mackóját, hogy a septapaszt, hogyha elesik és megüti magát, az kell, a mackó pedig azért, hogyha esetleg elfárad és egyedül érzi magát. Tehát, hogy így folyamatosan dolgozik az agyunk, és előre is szalad, és az az emlékekből, emlékezetből táplálkozik.
Említetted a depresszió és az emlékek összefüggését, és az jutott eszembe, hogy végleteket is mutatnak a szerzők, tehát a nagyon erősen traumatizált ember, aki mondjuk végignéz egy mészárlást, mint ahogy Norvégiában ugye van erre példa sajnos. Annak az életét konkrétan a szörnyű emlékek, azok évekre teljesen tönkretették.
Igen, tehát Adrian Prakonnak a példája, akit fölhoznak, az egyik legtöbbet idézett, vagy vele foglalkozott tulajdonképpen a sajtó Skandináviában, ütője után, a mészárlás után, hiszen ő az egyik utolsó olyan sebesültje az ütőjai mészárlásnak, aki még túlélte, tehát akit még célba vett, de már nem lőtt le Breivik, és ő tulajdonképpen ezt az egész trauma helyzetet borzasztó rosszul élte meg, tehát tönkrement az élete, nem volt ura utána önmagának, és az a folyamat, amikor mindezt leírta, tehát az írás, illetve a visszaemlékezés vált egyfajta terápiává számára, tehát ő úgy keveredett ki ebből, hogy fel tudta valahogy dolgozni, de az ő küzdelme ezzel az egésszel elképesztő, tényleg ember feletti. De van olyan is, olyan szélsőséges példa is, hogy fiatal emberről, aki semmilyen trauma élmény, hanem valószínűleg valamilyen ütés, vagy több véletlen negatív hatás okán elvesztette az emlékezetét, és 25 évesen gyakorlatilag törlődött minden gyerekkori élménye, és így az ismerősei és a családtagjai építették föl az önképét, hiszen az kell, az emlékeink kellenek ahhoz, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, és az ő személyisége tulajdonképpen ebből állt össze, hogy a többiek mit meséltek neki a gyerekkoráról, fiatalkoráról. Ez is egy nagyon érdekes, szélsőséges példa, és hát természetesen ami az emlékezetkutatásból ismert, ugye a Henry Molaison példája, akinek egy orvosi műhiba miatt ugye mind a két oldalon kioperálták ezt a bizonyos pici szervét, ezt a hipokampuszt, és hogy vele kapcsolatos vizsgálatok, ő ennek, a Henry Molaison ennek következtében elvesztette az emlékező képességét, tehát nem rögzített onnantól kezdve az agya színes emlékeket, tehát csak az volt képes megjegyezni, mondjuk egy beszélgetés során, ami a beszélgetés fővonala, ami esetleg megzavarta, vagy kilépte, vagy egy valami más vonal megjelent, az már rögtön tulajdonképpen kizökkentette, és nem emlékezett, hogy korábban mi történt. Éveken keresztül dolgoztak a pszichológusok, úgyhogy újra és újra be kellett mutatkozni neki. És akkor ennek az ellentetje a Szolomon Sereshevszki, aki abban a korban jött még, amikor tulajdonképpen nem voltak fejlett módszerek arra, hogy az agyi folyamatokat vizsgálják, ő az az ember, aki nem tudott felejteni. Ő egy emlékező bajnok volt, ebből is egyfajta sót csinált az élete során, és vizsgálta őt a Luria nevű pszichológus, tehát arról vannak feljegyzések, de jó lett volna tudni őt megvizsgálni, ezt a tudomány tulajdonképpen erről még lecsúszott, de lehet tudni, hogy az ő élete se volt. Tulajdonképpen erre vágyunk, ugye, hogy olyan fejünk legyen, hogy minden belefér, minden eszünkbe jut, sose felejtjük el megvenni a cukrot, mikor a boltba megyünk, pedig gyakran elfelejtjük, vagy bármi, tehát hogy működjön rendesen az agyunk, és ennek a Szolomon Sereshevszkinek az élete azt mutatja, hogy hát bizony magányosan és boldogtalanul halt meg. Tehát ugye ez, hogy felejtünk, ez gyakorlatilag egy védekezési mechanizmus az agyban.
Arról is szól egy külön fejezet egyébként, hogy mit hogyan felejtünk, és mit miért sorol hátrébb az agyunk abban a pillanatban éppen. Külön az érzékelésről és az érzelmekről nem beszéltünk még, de megérné szerintem, mert az ember nem is gondolná, hogy mennyire fontosak az emlékeink rögzülésében vagy felidézésében.
Persze, ez nagyon érdekes, hát illetve ez az, amit tapasztalunk, hogyha belépünk egy helységbe, mondjuk is megtör bennünket egy tisztítószer szaga, és eszünkbe jut, hogy 20 évvel ezelőtt mondjuk egy olyan iskolába jártunk, ahol ezt a tisztítószert rendszeresen használták, akkor annak az egész iskolának az atmoszférája és az ott történt események, mint egy ilyen könyv fejezete, ez csak kinyílik előttünk. Nagyon sok metaforát használ a könyv, hogy itt érződik az, hogy az egyik szerző az egy szépíró, a másik neuropszichológus, tehát hogy itt a kettőjük együttműködéséből ugye a szakmaiság és a prózának a megfogalmazottsága itt mutatkozik meg. Tehát valóban, mint egy ilyen emlékfüzér, egy emlékháló metaforát használják, tehát mint hogyha egy elemét ennek az emléknek kiemeljük, mondjuk mert hallunk egy zenét, amit egy korban, egy időszakban sokat hallgattunk, és abban megjelenik az emlékháló teljes tartalma, tehát az a közeg, amiben abban a korban voltunk. És hát persze ez az emlékháló másképp is működik, tehát amikor valóban kell emlékeznünk valamire, valamilyen mondjuk vizsga folyamat kapcsán, hogy ez mennyire segít bennünket ez a füzér, hogy előhalásszuk a fejünkből, de az érzelmek nagyon befolyásolnak valóban, tehát ha mondjuk pont egy vizsgára stresszes körülmények között tanulunk, és állandóan csak attól félünk, hogy nem lesz idő megjegyezni azt a rengeteg dolgot, amit meg kell jegyeznünk, akkor valószínűleg ki is mossa a fejünkből ez az idegesség az összes tanult és rögzített anyagot. Az eredeti címe norvégul, az a Dükkertes Sjöhester, az azt jelenti, hogy merülés a tengeri csikók után. Arra vonatkozik, hogy volt az a 70-es évek közepén egy brit kísérlet, amelynek során búvárokat engedtek le mélyre, tehát egy 15 méteres mélységre, ha jól emlékszem, és ott tanultottak meg velük szavakat. És azt vizsgálták, hogy abban a környezetben, ahol tanulták, idézik jobban vissza a szavakat, vagy pedig egy másik közegben. És hát mondjuk sejteni lehet, hogy a kísérlet eredménye az, hogy abban a nagyon faramuci furcsa közegben, ahol ugye befolyásolja a búvárokat, a rajtuk lévő felszerelés, a víznyomás, a buborékok, a sötétség, az íróeszköz, hiszen le kellett írniuk ugye a víz alatt dolgokat. Tehát ez a rengeteg minden hogyan befolyásolja, mégis pozitív értetet, a helyhez kötött memória. Tehát nem csak az érzelmek, az íz, vagy a hangulat, vagy a zene, vagy a hasonló érzékiből, hanem a helynek is rendkívül fontos szerepe van. És ezt a kísérletet ők megismételték egyébként, tehát ez a szerzőpáros először, a 70-es évek óta először merte teljes mértékben úgy lemodellezni ezt a kísérletet, és ugyanarra az eredménye jutottak, hogy valóban jobban működik az a memória, ami ott helyben rakódik le, vagy hát az az emlék. Egy másik kísérlet, amit csináltak, ami rendkívül érdekes, és szerintem ilyen paranoid állapotba kergeti az embert, hogyha megpróbáljuk a saját életünkbe lefutatni, az a 100 napos kísérlet, nem tudom, arra emlékszel, amikor mondjuk visszagondolunk az elmúlt nyárra, és mondjuk egy szabadság, az úgy kicsit összefolyik, egy ilyen gyűjtő emlékünk van róla, nem tudjuk, hogy melyik nap éppen milyen élmények értek bennünket, csak tudjuk, hogy általában jól éreztük magunkat. És itt a szerzőpáros megpróbálja 100 napon keresztül gyakorlatilag rögzíteni minden egyes napot, pontosan felidézni, hogy azon a napon mi történt, és sorrendbe. És ez nem is olyan könnyű, ez úgy hangzik, mintha, hát persze, emlékszem. De hogy erre külön technikákat kellett használniuk, vagy használni, egyikük csinálta csak meg az ülve, hogy hogyan visszaidézni 100 napot visszamenőleg. És ugye apropó ráadás, hogyha már itt a magyar könyvpiac és a magyar olvasók érdeklődéséről beszélünk a norvég irodalom iránt, akkor itt van ugye Knausgård, a Karl-Ove Knausgård, aki a tavalyi Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége is volt, és akinek a Harcon című 6 kötetes regényéből most már 5 megjelent, ez egy önéletrajzi regény, elképesztő részletességgel mesél el 20-30 évvel korábbi történeteket, és tulajdonképpen mindenki úgy olvassa, mint egy naplót, mint egy valóságos, mint egy dokumentum, mint egy ilyen slow movie-t, és valójában ez egy nagyon komoly kérdés, hogy akkor ő ezt emlékeiből mondja, vagy pedig valamit újra teremt. Tehát amiről itt beszéltünk az előbb, hogy az emlékezet gyakorlatilag folyamatosan színpadra állít bizonyos kellékekből, bizonyos szereplőkből történeteket, történetekben gondolkodunk, történetekben fogalmazunk meg önmagunkat, így gyakorlatilag már át is lépünk ugye a fantázia, a művészet világába. Az is talán a könyvben van, hogy a mitológiában, görög mitológiában az emlékezett istennőjének a 9 lánya, azok a múzsák tulajdonképpen, tehát az emlékezet és a költészet, vagy hát a művészet összekapcsolódik, mert hogy ugyanazokat a mentális folyamatokat használjuk, amikor ugye az emlékeinket idézzük föl, mint amikor fantáziálunk valamiről. És ez számomra, én irodalomtanár vagyok, én nagyon fontos feladatomnak érzem azt, hogy valamilyen módon, főleg a mai világban így érzékeltessem a tanulók, a diákok felé, hogy mi is az irodalom, tehát mi a feladata vagy funkciója, mert egyrészt az, hogy ugye érzékenyít bennünket, és mondjuk ilyen tudatosabban gondolkodó, emancipáltabb emberekké tesz bennünket az irodalom, az egy dolog, de valahol pszichológiailag és antropológiailag is indokolt az irodalom és a művészet, mert hogy tulajdonképpen ilyen kettős állampolgárok vagyunk az életünkben, hogy egyrészt létezünk egy valóságos világban, és létezünk a fantáziánk világában, és az irodalom ehhez a fantázia világhoz szól, és itt nagyon ez sok mindent mond, ez az emlékezet, illetve a fantázia összekapcsolódása a könyvben.
Azon túl, hogy ez egy ilyen hihetetlenül érdekes téma, és nyilván mindenkit foglalkoztat, de hogy praktikus információkat szerezhet-e az ember ebből? Képes-e tudatosabban gondolkodni az emlékeiről, vagy kell egyáltalán, vagy megjegyezni, tud-e ügyesebben dolgokat?
Igen, hát több példa is van benne, a sakkozók példája is, illetve az Odbjørn Bűnek a története, aki a norvég világbajnok, ilyen memória bajnok. Fejleszthető, olyan, mint amit az edzőteremben felfejlesztünk, de azt is leszögezi a könyv, és ez szerintem nagyon pozitív, és nagyon fontos megjegyezni, hogy ettől nem leszünk az élet minden terén jó emlékezettel megáldva, hanem mondjuk a sakkozó, aki megtanulja rengeteg sakkjátszmának a lépés sorrendjét, meg történetét, annak a hipokampusza növekszik, tehát ez kimutathatóan mennyiségileg növekszik, tehát itt pár milliméterről van szó, de akkor is nő, viszont ez nem azt jelenti, hogy ő mondjuk nyelvet is jobban fog tudni tanulni. Tehát igen, edzhető, fejleszthető a memória. Ez az egyik, a másik egy nagyon, hát tulajdonképpen egy ilyen gyakorlati dolog, ami nem érint bennünket így pont a hétköznapjainkban, de azért érinthet mégis. Ez a tanúpszichológia kérdése, hogy ugye azt hiszük, hogy egy rendőrségi nyomozás során, vagy egy bírósági vizsgálat során egy szemtanúnak a beszámolója egy rablásról, gyilkosságról, vagy bármilyen eseményről, az döntő lehet, hiszen ugye emlékszik, amit látott, és erről is szól a könyvnek egy fejezete, hogy nem, sajnos nem, hogy egyrészt összecsúsztatunk folyamatosan információkat, és újra állítjuk össze ezeket, tehát ahol egy tanú szerint 2 elkövető volt egy bombamerényletnél, ott kiderült, hogy teljesen feleslegesen kerestek 2 ember, csak 1 ember követte el. vagy pedig egy gyanúsított, tehát aki rendőrség szerint gyilkosságot elkövetett, addig ugye vallattak, gyakorlatilag kínoztak, ahogy bevallott egy által el nem követett tettet.
El is hitte, tehát nem a kínzások hatására, hanem hogy valahogy beépültek ezek az információk.
Igen, egy hamis emlékével annyira erősen befolyásolták őt. És hogy ez, hát ha áldozat az ember, ha elkövető, tulajdonképpen az emlékek ilyen szempontból csalnak. És ezt mind a rendőrségi munkában, mind a bírósági eljárásokban most már figyelembe veszik.
Domsa Zsófia fordítóval beszélgettünk a Titokzatos memória, a Felejtés és Emlékezés könyve című zseniális kötetről. A norvég Ylva Özbü és Hilde Özbü szerzőpáros kötete a Park kiadó gondozásában jelent meg.